Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődött a Katolikus Karitász adventi adománygyűjtő segélyprogramja. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezési akció célja kettős. Egyrészt szeretnék belopni az ünnepet a rászorulók életébe is, másrészt jótékonyságra ösztönöznek. A folyamatos tartós élelmiszergyűjtés mellett sokféle jótékonysági megmozdulást is szerveznek a téli időszakban. Az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási napon gyertyát osztanak adományfejében, az angyalbatyú akcióban pedig bárki készíthet személyre szabott ajándékcsomagot nehéz sorsú gyermekek számára, és egészen december közepéig leadhatja az országos gyűjtőpontok egyikén. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatjuk a szervezet munkáját. A legszegényebb kis településeken élő gyermekek személyes kívánságait teljesíti idén karácsonykor is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Legyél te is csillagszóró címmel meghirdetett gyűjtéshez a 2000 névre szóló ajándékdoboz összeállításához támogatókat keresnek, a csillagszóró.mod@maltai.hu e-mail címen lehet jelentkezni. Az Európai Parlament megszavazta az új Európai Bizottságot. A következő testület így a tervek szerint vasárnap hivatalba léphet, miután formálisan a tagállamok is jóvá hagyják a döntést. Az uniós kvázi kormányban minden tagállam egy-egy tagot küldhet, Magyarországot Várhelyi Olivér képviseli, az eddigi bővítés politikai és szomszédságpolitikai biztos, az egészségügyért és állatjólétért felel majd, bár az eredetileg javasolt jogkörein faragtak. A Fidesz nem szavazta meg az új Európai Bizottságot, mert szerintük nem garantált a megfelelő változás, a DK pedig azért voksolt nemmel, mert a testület tagja a fideszes Várhelyi Olivér. Ursula von der Leyen eddigi bizottsági elnököt még júniusban jelölték újra az állam és kormányfők, Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyedüliként nemmel szavazott. A tagországok Európai Unió mellé rendelt nagyköveteiből álló állandó képviselők bizottsága előkészítette a Bulgáriával és Romániával közös szárazföldi belső határain folytatott ellenőrzések január 1-től kezdődő megszüntetéséről szóló tanácsi határozatot. Ódor Bálint, a magyar képviseletvezetője azt mondta, a schengeni döntés mérföldkő, amely különleges jelentőséggel bír Magyarország számára. Már több mint 100 000-en írták alá a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére létrejött agrárpetíciót. A Megvédjük a Magyar Gazdákat és El a kezekkel az agrártámogatásoktól címmel meghirdetett gyűjtést a kormány is támogatja, emlékeztettek. A kezdeményezést azzal indokolták, hogy az Európai Bizottság elvenné a területalapú támogatásokat a gazdáktól és kétes import élelmiszerekkel árasztaná el az unió piacát. Klaus Johannis román államfő összehívta a legfelsőbb védelmi tanácsot a választásokba való beavatkozás gyanúja miatt. Az alkotmánybíróság pedig bejelentette, hogy két államfő jelölt a választás múlt hétvégi első fordulójában született eredmények semmissé nyilvánítását és a voksolás megismétlését kezdeményezte. Minden a magyarság megmaradása érdekében tett erőfeszítés végső soron azért van, hogy meg tudjuk őrizni kultúránkat, és erre a nehézségek közepette is pénzt kell fordítani, mondta Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes Kolozsváron. A KDNP politikusa a Kriza János Néprajzi Társaság kibővített és felújított belvárosi székházának avat ünnepségén vett részt, a magyar kormány 750 millió forinttal támogatta a beruházást. A 2025-ös büdzsé egy új gazdaságpolitika költségvetése, amely a tartós konjunktúra alapjainak lefektetéséről szól. Ezt mondta Varga Mihály pénzügyminiszter expozéjában az országgyűlésben. A kormány 3,4%-os GDP bővüléssel és 3,2%-os inflációval számol. A törvényjavaslat megfelel az alaptörvényben előírt államadósság szabálynak és a stabilitási törvény rendelkezésének, bár vannak kockázatok, közölte Horváth Gábor, a költségvetési tanács elnöke. Országosan mintegy 200 milliárd forint áll rendelkezésre az ifjúsági garancia programban 2027-ig, jelentette be a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Comba Sándor elmondta, a projekt korábban indult, első részének köszönhetően több mint 10.030 év alatti fiatalt sikerült munkába állítani, a program másik, a 30 év felettieket érintő részében pedig 11.000-et. Mindkét programban a résztvevők több mint 90%-át a mikro- és kisvállalkozásoknál foglalkoztatják. Az MVM Next energiakereskedelmi ZRT november 29-e és január 5-e között több mint 5 hetes önkéntes kikapcsolási moratóriumot hirdetett a szokásosnak megfelelően. Az elmúlt évek gyakorlata is ez, az MVM egyetlen lakossági ügyfelénél sem kapcsolja ki az áramot és a földgázt az ünnepi időszakban. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég, főként a nap második felében majd többfelé várható eső, zápor, megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben aztán +4-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse. Szenekával. Élj úgy, hogy holnap meghalsz. Ne szeléden, de dacsal élj. Élj, mint a vér. Élj! Minden ízed éljen. Mert vér volt az a hűstej, mit anyád melle csörgött. Vér, tejízű kedveset csókja is. Vérízű tej, sós fanyarnedű. Élj hát! Ha ez a dolgot. Tudod-e már, hogy vére volt a kőnek? Úgy alvat össze véres kocsonyában fekete kőnek ez a föld, mi vér volt, s a vér sem tudta már megváltani. Élj, mint a kő, vagy mint a tiszta állat, de élj egészen. Oly titkot tudok, te, füledbe súgom, hogy véred megindul, és bádogarcod szebb lesz, mint az Isten. Hajolj ide, ember vagy. Elfeledted?
Márai Sándor Szenekával című versét Lukács Sándor előadásában hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban Eger újonnan választott polgármesterével, Wagner Ákossal beszélgetünk elsőként, majd dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő osztja meg gondolatait a térség fejlesztésének kérdéseiről. Tartsanak velünk!
Kedves hallgatóink, a stúdióban itt ül velünk Wagner Ákos, Eger megyei jogváros polgármestere, szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm Önöket!
Mi is lehetne a téma, mint hogy értékeljük az eddig eltelt igen rövid időszakot, és egy picit a jövőbe kitekintünk. Ugye október 1-ében lépett hivatalba az új testület a júniusi választások után. Október 3-án megtörtént az első közgyűlés. Beszéljünk egy kicsit az átadás, átvétel kérdéseiről, mert ez mindig izgalmas, amikor hát gyakorlatilag sportnyelven szólva egy teljes sorcsere volt gyakorlatilag a testületbe egy fő kivételével, ugye az ellenzéki oldalon. Hogyan alakult ez az átadás, átvétel, mik a tapasztalatai?
Talán beszélünk arról először, hogy a június 9-i választások után miért nem léptünk egyből hivatalba, ezt kevesen tudják. Ennek az oka az, hogy az Európa parlamenti választásokat és az önkormányzati választásokat egy időpontra hozták. Ugyanakkor a önkormányzati ciklust nem lehetett megrövidíteni, tehát az előző önkormányzatban résztvevő szereplőknek az 5 éves ciklusát nem lehetett rövidíteni, és ők szeptember 30-ig voltak hivatalva. Ez egy átállási időszak volt, én nem fordul elő a következő időszakban többet. A mi ciklusunk egyébként 29 tavaszáig fog szólni, ott meg lesz ugyanúgy az Európa parlamenti választás és az önkormányzati választás, és azt követően a szokásos menetben rendben néhány napon belül hivatalba lép a új vagy a maradó képviselőtestület. Ez az átmeneti időszak ugyanakkor viszont alkalmat adott arra, hogy felkészüljünk, tehát ezt nem nyaralással töltöttük ezt az időszakot. Én magam is azt a 2,5-3 hónapot azzal töltöttem, hogy mindent, amit a hivatalról lehetett tudni, dokumentumokat, ami elérhető volt nyilván a nyilvános dokumentumok oldalán, azokat megtanultuk, szerződéseket, működési rendet átnéztük, illetve azokat a problémákat föltártuk, amiben gyors intézkedésre volt szükség. Egyébként egyébként magával az előző polgármester úrral is volt két alkalommal egy 3 órás beszélgetés, az ő szempontja szerint is megismertem a város, nyilván ez is egy kicsit árnyalta a képet arról a kialakított képről, amit én kaptam. És akkor október 1-én léptünk ugye hivatalba, előző polgármester úrral megállapodtunk, hogy a jogszabály ugyan egy 15 napos időszakot engedne arra, hogy átadás-átvétel megtörténjen, nem mivel volt egy felkészülési időszak, így a kormányhivatalnak a jelenlétében mindjárt október 1-én délután 1 órakor megtörtént a hivatalos átadás-átvétel. Egyébként ez egy jó hangulatban zajló megbeszélés volt, megkaptunk az összes dokumentumokat, szerződéseket, gazdasági helyzetről kaptunk egy tájékoztatást, és innentől kezdve mi működtetjük a hivatalt.
Mik a tapasztalatok? Ilyenkor mindig rá szoktak kérdezni bizonyos csontvázakra, amik a szekrényekből kidőlnek, illetőleg hát meglepő dolgok, amit mondjuk nem lehetett esetleg látni, akár mert a működésben nem lehetett úgy belelátni, vagy akár mert a koncepcióban nem illeszkedik. Voltak-e ilyenek?
Nyilván az összes dokumentum az aláírásra átmegy rajtam. Ugye én azt ígértük a választásból, hogy egyfajta menedzser szemléletet fogunk hozni, tehát nem vakon írom alá, hanem mindent értelmesen megnézve. Ez nyilván néha akad egy-két nap fennakadást, mert átnézem a dokumentumokat, azért találtam már olyan szerződéseket, amiket mi már azóta megszüntettünk, illetve aminek van egy kényszerpályája, ez ki fog futni, nyilván nem fogjuk megújítani majd ezt követően. De én azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb a október 3-áról beszéljünk, a alakuló közgyűlésről. Ugye nagyon fontos igénye volt a városnak, hogy a városi cégek azok ugye nem feltétlenül azt a szerepet töltötték be az elmúlt időszakban, hogy nem úgy töltötték be azt a szerepet, ahogy a lakosság elvárta volna. Így mi egy alapvetően egy nagyon fontos változással kezdtük október 3-át. Ugye a EVAD ZRT-ben tömörülnek azok a városi cégek, ami a város működtetését, üzemeltetését végzi. Itt ez úgy működött eddig, vagy a részvénytársaságként, hogy volt egy 5 fős igazgató tanács, amelyik a vezérigazgató felett diszponált. Tehát magyarul volt egy testület, amelyik működtette a EVAD ZRT-t, és maga az egész céghálózatot, ami alattam működik. Tehát egyik oldalon van a polgármester egy testülettel, a másik oldalon meg volt egy EVAD ZRT, egy másik testülettel.
Tehát egy állam az államban.
Állam az államban volt. És ugye itt van egy olyan jogi lehetőség, hogy a részvénytársaságokat át lehet alakítani, kétféle részvénytársaság van, ez az egyik típus, amit a EVAD ZRT-nél eddig üzemeltettünk, a másik típus pedig az, mikor egy vezérigazgató van, teljes felelősséggel viszi a cégnek a életét, úgyhogy ezt mi már a nyári időszakban eldöntöttük, hogy ezt egy átalakítással kezdjük, és az október 3-án ezt az átalakítást meg is léptük, hogy egyetlen egy kérdés volt, hogy ki legyen ez a vezérigazgató, aki ezt a szerepet el tudja látni, és ismeri a várost, jogilag tudja, hogy mi a helyzet benne, és van neki közgazdász végzettsége, ezek voltak a szempontok, és akkor ismertük fel, hogy a dr. Bánhidi Péter akkor még jegyző úr, ezt kiválóan tudná ezt csinálni, ezt a feladatot, ővel én ezt átbeszéltem még a október 1-e előtt, el is vállalta nagy örömemre ezt a feladatot, így az október 3-ai közgyűlésen meg is szavaztuk azt, hogy átalakítjuk a részvénytársaságot, ő pedig vezérigazgató lett a cégnél. Így viszont ugye új jegyzőt kellett hoznunk, úgyhogy ezzel párhuzamosan kiírtuk a jegyzői, illetve a aljegyzői pályázatot, hiszen az aljegyzői hely pedig megüresedett szeptember végével, úgyhogy október 17-ével lehetett beadni a jegyzői pályázatokat, 18-án ebben én döntöttem, hogy ki legyen a jegyző, és október 21-től dr. Barta Viktor Eger megye jogúvárosának a jegyzője.
Ugye a régi új jegyző, mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy dr. Barta Viktornak már komoly tapasztalata van, hiszen a Városházán is tevékenykedett, már illetőleg korábban megyei szinten volt főjegyző.
Így van, tehát önkormányzati ismerete van, város ismerete van, úgyhogy így mind a két helyen, ha úgy tetszik, kulcsszereplőt tudtuk a jó pozícióba tenni, hiszen mind az EVAD ZRT élére egy olyan szereplőt tudtunk tenni, aki ismeri a várost, illetve egy olyan jegyzőt is tudtunk hozni, aki szintén ismeri a várost és az egész önkormányzatnak a működését, úgyhogy erősítettünk ebben az oldalba. És ezzel párhuzamosan pedig a gazdasági irodán is elvégeztünk egy változást, itt pedig Vince Adrián október 25-től ő a gazdasági irodának a vezetője, és az átadás átvételkor kapott dokumentumokat, gyakorlatilag ő most jelen pillanatban is még vizsgálja felül, nézi át a könyvelést, és egyfajta riporttal fog illetve én már tudok számokat, de még mindig változnak benne néhány dolgok, hiszen nagy rendszerről van szó. Van 12 intézményünk, nagyon sok cégünk, aminek a kapcsolódása megvan az önkormányzati költségvetéshez, tehát ez egy folyamatos munka most, hogy pontosan átlássuk, hogy mi is a feladatunk erre az évre.
És a működéshez ugye szükséges, hogy a Városházán rendben legyenek a dolgok, de ugyanakkor a közgyűlés működéséhez elengedhetetlen, hogy bizottságok is legyenek, akik segítik a közgyűlésnek az előkészítő munkáját, illetőleg hát bizonyos értelemben demokratizálják a döntéshozatalt, hiszen elég sok helyről érkeznek a bizottsági tagok, akik előzetesen javasolnak a döntésekhez. Hogyan épülnek fel, épültek fel a bizottságok?
Igen, ugye október 3-án az egyik feladatunk az volt, hogy ugye alpolgármestereket is válasszunk, tehát itt ugye három alpolgármesterrel működik jelen pillanatban Eger megyei város. Van egy általános alpolgármesterünk Gömöri László személyében, van kettő társadalmi alpolgármesterünk, az egyik Gulyás László személyében, a másik pedig Gál Judit személyében. Ugyanezen a napon megalakítottuk a négy bizottságot is, aminek ugye több mint a felét a képviselőtestületnek kell adnia, és a valamennyivel kevesebb részét pedig a külsős tagokból állt össze. Itt ezeket előzetes egyeztetés történt a ellenzékkel is, illetve maga a saját Fidesz-KDNP frakciónkkal megtörtént a belső egyeztetés, hogy kiket javaslunk, és ez viszonylag könnyen átment a közgyűlésen, és ők elkezdték a munkájukat most már. Alapvetően az önkormányzati munkába úgy gondolkozok, hogy a jegyző, a polgármester és az apparátus feladata az, hogy a döntés előkészítést elvégezzem. Ha ez a döntés előkészítés jó, akkor a bizottságokban ott már csak a társadalmi hatásokat kell becsatornázni ezekbe a szakmai anyagokban, nem a szakmai munkát kell végezni, a szakmai munkát az önkormányzatnak az apparátusának kell elvégeznie. Nyilván a jegyző, illetve a polgármesternek a irányítása mellett ott a társadalmi véleményeknek kell megjelenni arra a döntésről, hogy esetleg milyen hatással lehet a egyre lakossággal ennek a döntésnek. Ez az ő fő feladatuk, ez a bizottsági munkában, hogy ezeket a döntéseket társadalmasítsuk, ha úgy tetszik.
egyből az első közgyűlés után megjelentek olyan hangok ellenzéki oldalról, hogy gyakorlatilag egy szavazógép a frakció, a többséget adó tömeg, és hogy nincs lehetőség a viták lefolytatására, holott aki követte magát a közgyűlést, azért voltak ott viták, felszólalások. Az egy másik dolog, hogy a többség hogyan döntött, illetőleg milyen döntést készítettek elő, akár a ellenzékkel és a bizottságokkal közösen.
Mi úgy gondoljuk, a testületi munka az a, nekünk ugye a Fidesz-KDNP frakció meg is alakult a október 3-ai alakuló közgyűlésen. Mi úgy gondoljuk, hogy nem a közgyűlésben kell megvitatni azokat a dolgokat, ami esetleg vitára adott okot. Nekünk van frakcióülésünk, tegnap este is egy 3,5 órás frakcióülés volt, ahol oda behozunk olyan témákat, ami mi ezeket leegyeztetjük már előtte a képviselőinkkel, és nyilván a közgyűlésen mi már kialakított állásponttal érkezünk az adott téma vonatkozásában, tehát alapvetően nem is biztos, hogy a képviselőknek ott kell már ebben érvelniük, hiszen mi már ezt végigbeszéljük előtte, egy alapos felkészülési időszakkal érkezünk be a közgyűlésbe. Nyilván az ellenzéki képviselőknek vannak mindig ebben több észrevételük, ezeket a vitákat, vagy ezeket a beszélgetéseket, mert nem is vitának gondolom, hanem beszélgetéseket lefolytatjuk velük is ott a közgyűlésben.
És ugye a hétköznapi ember, a városlakó, akár követi nyomon a közgyűlést, akkor a döntésekkel ott szembesülhet, de amivel legjobban szembesül, az a saját bőrén érzett hatás, hogy a város hogyan működik. A városüzemeltetés kapcsán milyen koncepció lép érvénybe, mi az elképzelésük ezzel kapcsolatban. Egy ma reggeli példát hoztam még itt a stúdióbeszélgetés előtt, hogy a napokban jött ki egy olyan rendelkezés, hogy a szemetes autók és a takarító autók egy bizonyos időszakban reggel nem közlekedhetnek. Én azt tapasztaltam, hogy a reggeli forgalmat ez jótékonyan befolyásolta. Ezek, ha úgy tetszik, közérzet javító intézkedések, de ez nagyon fontos. Milyen hasonlók lesznek még, vagy milyen az elképzelés egyáltalán magáról a városüzemeltetésről?
Ja, azzal, hogy az EVAD ZRT-t gyakorlatilag, hogy is mondjam, csak pórázra tudtuk venni, hiszen mindazon túl, hogy átalakítottuk a céget, a alapokmányába, az önkormányzat alapokmányába is beletettük azt a gondolatot, hogy a polgármesternek utasítási joga van a cégvezetőkre, és én ezzel igyekszek élni. Ez is egy olyan intézkedés volt, ami azt gondolom, hogy nem egy bonyolult, pénzt nem igényel, egyszerűen odafigyelést igénylő intézkedés volt, hogy a reggeli csúcsidőszakban a lehetőség szerint az önkormányzat használatában lévő olyan gépjárművek, amelyek a forgalmat akadályozzák ebbe a 8:30 és 8:45 közötti időszakba, ne tartsák fel a forgalmat. Én magam is tapasztaltam, nem mai ügy ez már, én már 15 évvel ezelőtt is láttam ezt, hogy ez így működik a városban. Tehát ezen, ha ilyeneken tudunk változtatni, akkor egy kicsit a városnak a lüktetését meg tudjuk változtatni, ez most jó. Alapvetően keressük az ilyen ötleteket. Nem fogok én tudni mindent kitalálni. Én a városlakóktól is várom azt, hogy ha van ilyen, ami őket bosszantja, nem működik, akkor ezt jelezzék irányunkba, főleg ha könnyen megoldható, mert azért majd talán beszélünk róla, a 24-es költségvetés nincs egy egyszerű helyzetben. Tehát ami könnyen megoldható, inkább szervezéssel megoldható, vagy odafigyeléssel megoldaló, én ebben mindenben nyitott vagyok, ezeket oldjuk meg, kiadom az adott irodának, vagy az adott cégnek, akihez ez tartozik, és ugye minden ilyet meg fogunk tudni oldani a következő időszakban.
És akkor valóban forduljunk rá a költségvetésre, hiszen említette, hogy a gazdasági iroda új vezetője most már a számokat elő tudja hamarosan hozni, tehát akkor lehet látni, hogy gyakorlatilag hogyan áll a 24-es év, és akkor lehet a távlatokat is megfogalmazni, hogyan lehet ezt körvonalazni, vagy meghatározni, hogyan állunk most, és mik a lehetőségek a jövőre nézve.
Ugye én egy ilyen menedzser típusú megközelítést ígértem a választásba, alapvetően ebben a munkában is ezt a szempontot visszük. Ugye van egy 24-es év, azt valahogy le kellene zárni, ez az egyik feladat. A másik feladat pedig az, hogy a 25-öst már elő kellene készíteni. Nyilván a 25-ös előkészítésben a kollégák, a gazdasági iroda, illetve az intézményvezetők, cégvezetők majd operatíven a táblázat szintjén elvégzik a feladatukat, de makroszinten a polgármesternek a dolga, hogy azokat a aprónak tűnő, de valószínűleg a jövő évi költségvetést jelentősen befolyásoló döntéseket, vagy döntés előkészítéseket elvégezzük. Ugye a mi választási győzelmünkkel azért a kormánnyal való együttműködés egy más szintre helyezkedik. Ez talán látható is volt, hogy a Lázár János miniszter úr egy elég komoly delegációval érkezett ide, és hagyd mondjak el egy példát ebben, hogy ezen a beszélgetésen ugye ígért a várra egy 1 milliárd forintos fejlesztés, amit már erre az évre ide ad nekünk. Nyilván ezt a jövő évben fogjuk tudni felhasználni. Ezt úgy tudtuk meggyőzni, hogy ez 1 milliárd forintot ide adja nekünk. Bemutattuk azt, hogy a várnak az állag megóvása milyen költséggel jár az EGRI költségvetésnek, és én ezt az EGRI lakosságtól kell elvennem valamilyen más feladattól, mondjuk játszótérépítéstől ezt a feladatot, és ebben tud segíteni. És ekkor jöttek meg ezek a lehetőségek, hogy mi itt kaptunk 1 milliárd forintos forrást, ami a EGRI költségvetés jövőjében fogja tehermentesíteni, mert egyébként egy 400-500 milliót kellett volna rákörtenünk a állag megóvásla, hiszen a kormányhivataltól a hivatalba lépésünkkor kaptunk egy kötelezést, amit rövid úton meg kell oldanunk annak érdekében, hogy az életveszélyes állapotokat megszüntessük a várnak a területén.
És Lázár János miniszter úr iparfejlesztéssel kapcsolatban, közútfejlesztéssel, közlekedésfejlesztéssel kapcsolatban is hát nem érkezett üres kézzel, hogy úgy mondjam, ezt hogyan lehetne dióhéjban összegezni?
Igen, alapvetően a térségnek egy régi vágya az, hogy az utak közutak, és elsősorban az állami utak, aztán másodszorban persze az önkormányzati utak is, de most az elsősorban az állami utakra tudtunk fókuszálni. Az állami utak vonatkozásában azért van egy felújítási elmaradás, ha finoman szeretnék fogalmazni. Ugye itt is azzal érveltünk, hogy csodálatos, hogy kaptunk a M25-ös autópályát, ami az M3-as autópályával összeköti a Egert, és nagyon szép utat kaptunk, illetve Egernek az északi részétől a Szilvásváradig tartó szakaszt is megépítette a októberi fogadhajtó világbajnokságra a kormányzat, de az Egeren átmenő rész, ez azt hiszem 30 vagy 40 éve nincsen hozzányúlva, csak kátyúzás zajlik rajta. Ezt elfogadta a miniszter úr, ezt az érvelésünket, és gyakorlatilag fel is gyorsultak az események, hiszen a közútkezelőnek az igazgatója már 2 napon belül jelentkezett is nálam, hogy olyannyira, hogy várhatóan 25-ben 2 szakasszal a EGRI 25-ös szakasza fel is fog újulni, el is indul ennek a felújítása. Nyilván itt már előre is kérek EGRI-ektől egy kicsi elnézést, hiszen a felújítás pedig azzal fog járni, hogy a közlekedés egy kicsit nehezül, de ennek az a célja, hogy utána egy jobb minőségi útvonalon tudjunk közlekedni.
És ugye a vasúti közlekedésről is szó volt, ami Egert indirekt módon, sőt direkt módon is azért érinti. Eger Füzesabony 60 viszonylatban egy komoly vasút felújítást ígérte a miniszter.
Így van, hogy ez is állami beruházás, de valójában a mi helyzetünket fogja javítani, hiszen ha az infrastruktúrája Egernek, a közlekedési infrastruktúrája javul, akkor az a turizmus, a gazdaságot, mindent fog fejleszteni. Ugye 2 ütemben fogják a vasutat fejleszteni, az egyik a fővonalat, ugye a Budapest Füzesabony közötti szakaszt fogják fejleszteni, de ami nekünk talán fontosabb, hogy a Füzesabony Eger közötti szakaszt is fogja fejleszteni a minisztérium. Ez a következő 3 évben meg fog történni, és ugye ennek egy fontos hozadéka lehet az, hogy ahogy ez a vasútfejlesztés beérkezik Egerben, akkor lesz lehetőségünk arra, hogy a vasútállomásnak a térségét azt még nagyobb fejlesztésbe vonjuk bele, tehát először csináljuk meg az oda bevezető vasúti részt, tehát legyen kész az, hogy legyen a vasút és a vasútnak a környéke rendben, a vasútpálya és annak a környéke rendben, és akkor utána pedig következhet, hogy a vasútállomásnak a környékét is próbáljuk fejleszteni. Abba kaptam olyan feladatokat, ami egyelőre nem sajtónyilvános, tehát ott sem ülünk a babérokon, hanem van 3-4 olyan téma, amit én alapvetően igyekszek azokkal a szereplőkkel letárgyalni, akik ebben tudnak vagy segíteni, vagy részt venni, és ha eredmények vannak, nyilván ezt is fogjuk a tisztelt EGRI-ekkel önnek elmondani.
Annál is inkább, mert polgármester úr megígért, hogy rendszeresen a tájékoztatást a sajtónak, így a Szent István Rádiónak is a fejlesztés ügyeiről. Végezetül egy nagyon fontos kérdés, téma: Eger főterén áll már egy csodálatosan szép fenyőfa, ami még nem karácsonyfa, ez jelzi, hogy közeleg az advent, most egy új helyen van ez a talán rekordmagas fa. Milyen lesz az EGRI advent?
Igen, ugye említettem, hogy október 3-án választottunk alpolgármestereket. Azért egy feladatmegosztás van közöttünk, úgyhogy Gulyás László, kultúrai felelős alpolgármester úr mindjárt a nyakába vette ezt a feladatot, az adventnek a szervezését, hiszen október 3-án már azért a Dandárjában volt a szervezés. Egyfajta változást akarunk itt is elérni. Én remélem, hogy ez a változás, és arra törekszünk, hogy ez a változás pozitív változás legyen. Mind a műsoroknak a tartalmát vonatkozásában, mind a dobótéren kialakult kínálat vonatkozásában, és ez az egyik nagyon fontos pontja volt az, hogy így van egy rekordmagasságú karácsonyfát, vagy jelen pillanatban még fenyőfát sikerült a Városgondozás Kft. Munkatársainak ide építeni, vagy idehoznia. November 29-én lesz a fényeknek a fölkapcsolása ezen a karácsonyfán, azt hiszem 18 méter magas ez a karácsonyfa.
És ugye adventen, karácsonyon túl hamarosan itt az év vége, éveleje, és azt is fontos tudni elmondani, hogy az újévi koncert ismét az Egri Szimfonikusok előadásában vár majd a közönséget. Ugye két éven keresztül előfordulhatott az a igen furcsa helyzet, hogy Egerbe importáltak szimfonikus zenekart, holott azért Egernek van egy saját patinás zenekara. Ez is úgy gondolom, hogy egy fontos változás, hogy visszatérnek ehhez a hagyományhoz.
Így van, ez gyakorlatilag mi már ebben nyáron megegyeztünk a Gulyás László alpolgármester úrral, illetve a karmester úrral ebbe a kérdésbe, hogy a ezévi újévi koncertet ők fogják adni. Én azt gondolom, hogy az természetes Egerben.
Kedves hallgatóink, Wagner Ákos, Eger polgármestere szólt az elmúlt percekben a városi közgyűlés munkájáról, a fejlesztési elképzelésekről és az adventi programokról. Kedves hallgatóink, műsorunk második felében Eger után a város tágabb környezete a téma. Az első számú választókerülethez tartozó 27 település aktualitásai kerülnek terítékre.
Kedves hallgatóink, szűk két hónappal ezelőtt léptek hivatalba az önkormányzatok új vagy újra választott tisztségviselői, képviselői, polgármesterei, és hát itt Egerben és környékén is sok minden megváltozott, és sok minden maradt. 27 település tartozik az egri választókerülethez. Dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselőt köszöntöm a stúdiónkban, és arra kérem, hogy adjon egy kis helyzetképet, egy picit magáról a választásról, az eredményekről egy néhány gondolatot, és akkor utána az október 1 óta eltelt időszakot kezdjük el szemezgetni.
A helyi önkormányzati és polgármesteri választása Heves megye egyes számú választókerületét érintően rendben zajlott le, magas részvételi arányjal, örvendetesen magas részvételi arányjal, és Egerben különösen magas volt a részvételi arány a megszokotthoz képest, a korábbi választásokhoz képest. Mindenütt érvényes volt, nem kellett megismételni, és gyakorlatilag a polgármesteri tisztségek átadása is minden zökkenőmentesen megtörtént, tehát tudomásul vették azok a polgármesterek, akiknek nem szavaztak bizalmat, ezt a status quo változást, és együttműködtek a utódjaikkal. 9 helyen történt egyébként polgármester választás, ez nem kevés. Én bizakodó vagyok, hiszen nekem az a kötelességem, hogy a választókerethez tartozó összes települést és élőknek az érdekeit szolgáljam, az ott fölmerülő problémákat próbáljam a lehetőségem keretei között orvosolni, tanácsokat adjuk, illetőleg az ott fölmerülő problémáknak a megoldását támogassam a kormányzat felé, vagy épp a jogalkotás felé. Folytattuk azt a jó gyakorlatot, hogy időről időre találkozunk a települések polgármesterével. Itt teljesen mindegy, hogy valaki független, vagy valamilyen pártszínekben nyerte el a mandátumát. Mindenki egy magyar településnek a első embere, akinek kutya kötelessége a településen élőket, hogy úgy mondjam, politika mentesen, politika semlegesen szolgálja. Én csak annyit kértem a polgármesterektől, hogy a velem való kapcsolatban azért azt vegyék figyelembe, hogy amennyiben nem keresztény, nem konzervatív értékek mentén élnek, vagy olyan dolgokat kívánnak ugye megosztani, abban ne várják az én támogatásomat, de egyébként mindegyikük úgy gondolom, hogy meg fogja állni a helyét, elkötelezettek a településük iránt, mindegyiknek megvolt a saját motivációja, hogy miért indul, és ezek a motivációk végül is mind egészséges motivációk voltak. Aztán ezen a polgármesteri találkozón, hogy elhívtam Dukai Miklós államtitkárulat, aki a önkormányzatokért felelős, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium belül. Ő szerintem rendkívül sok hasznos információt megosztott velük, illetőleg a polgármester hölgyek és urak becsatolhatták azokat a problémákat, amivel szembe kerültek a pozícióba kerülésük után, illetőleg azokat a akut problémákat is, amikben megoldást remélnek. Úgyhogy én egyébként rendkívül bizakodó vagyok a jövőt illetően, mert tényleg úgy látom, hogy a polgármesterek alkalmasak, képviselőtestületekkel együtt tudnak működni, és azok, akiket, hogy úgy mondjam, a választópolgárok már nem megvonták a bizalmukat, ők pedig szerintem élik tovább a civil életüket. Azokat a projekteket nevezzük projekteknek, vagy azokat a fejlesztési terveket, amiket még a korábbi testületek határoztak el, bizonyos értelme szükségszerűen ezeket az úgynevezett területi operatív fejlesztési programokba. Azoknak a menedzselése van most ugye elsősorban napirendem, és én azt gondolom, hogy a választókerület talán országos összehasonlításban is megállja a helyét. Köszönhetően itt van egy központi pályázat menedzselő cég, amit a megyei önkormányzat hozott létre. Ott jogászok vannak, közgazdászok, műszaki szakemberek, akik fogják, hogy úgy mondjam, a települési adminisztráció kezét, és segítik a munkájukat. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy azok a helyben megszületett tervek, amikben nyilván az ember nem szól bele, illetőleg csak akkor, ha valahol nagyon úgy érzi, hogy inadekvát, de ilyen itt nincs egyik településen se. Ha ezek megvalósulnak, akkor én azt gondolom, hogy egy nagyot lépnek előre a települések, részben az infrastruktúrát illetően, amire gondolok itt az utak, bicikliutak, a fenntartható működtetés, ezek a épületenergetikai korszerűsítések, vagy a turizmushoz kötődő fejlesztések, de vannak közösségi terek kialakítása, és a két iparterület is nagyon bízom benne, hogy megvalósul, az égető szükség van Egernek is, és meg a térségének is arra, hogy itt új munkahelyek létesüljenek, ahhoz pedig ugye szükség van esetleg új befektetésekre, illetőleg telephelyekre. Eger is szűkölködik a telephelyekbe, úgyhogy ha Kerecsenden és Nagytáján megvalósulnak ezek az iparterület kialakítások, az szerintem nagyon nagyot segít, nem csak a két érintett településnek, de akár Egernek is, térségének is. Thank you. Aztán vannak még nagy volumenű projektek, például Noszfajon, ott egy, azt hiszem, egy 700 milliós, vagy 700 milliósnak több beruházással, ott a Mátyás térnek hívják ők, ott a barlanglakások környékén, ott egy rendkívül attraktív turisztikai fejlesztés valósul meg, de nem olyan, amely tömegturizmust, hanem úgy egy fenntartható, egy élő, a meglévő hagyományokat bemutató és azt ápoló skanzen, és illetve a múzeum fog megvalósulni egy komoly területfejlesztéssel. Úgyhogy ezekről tudnék leginkább számot adni.
Igen. Ugye ilyenkor a fejlesztések kerülnek homloktérbe, de hát ugyanolyan fontos egyébként a működtetésről érintőlegesen szó esett, hogy a helyben élőknek a életminősége hogyan változik, hogyan javul, hogyan válik komfortosabbá, és ez nyilván a működtetésnek a kérdéseivel is összefügg.
Hát az életminőséget valóban, tehát a kormányzat eltökélt abban, hogy vidéken ugyanolyan jó legyen élni, mint mondjuk a városon. Nyilvánvalóan bizonyos szolgáltatásokat csak a járásközpont, illetőleg a mondjuk a megyei jogú város tud biztosítani, de igenis az alapvető elvárás, hogy minden faluban legyen bevásárlási lehetőség, művelődési, szórakozási lehetőség, jól felszerelt orvosi rendelő legyen, az utak jók legyenek, legyen víz, szennyvíz, legyen bölcsőde, óvoda, ha lehet iskola is. Én úgy gondolom, hogy itt, ha az elmúlt 10-15 évet végig tekintjük, akkor itt szembetűnő pozitív változások indultak meg a választókerethez tartozó minden településen. Még hadd adjak egy dologról számot, bár lehet, hogy a hallgatók közül többen tudják, az is bizonyosítom, hogy büszkeséggel tölt el, mert ezért tényleg egy picit harcolnom is kellett, nem is picit, de az EGRI tankerülettel együtt a önkormányzati tulajdonban lévő, de a tankerület által vagyonkezelt általános iskolákban egy 3 milliárd forintos fejlesztés fog megvalósulni, ez 3 települést érint. Ennek rendkívül örülünk a Balagó Zoltán igazgatóval. Én úgy gondolom, hogy itt ahol ezek a fejlesztések megvalósulnak, ott a jövő bizonyos értelemben biztosított, hiszen kiváló pedagógiai munka folyik, és ez hozza magával azt, hogy kedveltek ezek az iskolák, egyébként Átányról beszélünk, Szihalomról és Felső-Tárkányról. Úgyhogy ezek jó pillanatok az ember életében.
És ugye szó esett arról, hogy 27 település tartozik itt ebbe a körbe, így földrajzilag, szervezésileg, és hogy ezek a polgármesterek időnként találkoznak. Fontos nagyon az együttműködés ezek között, a szereplők között is. Ugye említette, hogy gyakorlatilag a választás után mindenki félreteszi a pártzászlót, vagy a jelölő szervezetet, és a település érdekében dolgozik, de egyik település sem elszigetelt, hála Istennek, hanem összefüggésben, függésben vannak egymástól.
Magam is meglepődök, hogy ez a bizonyos első, a választások utáni első közös polgármester találkozó után azok a települések, különösen új polgármesterek lettek, azokban a kis térségekben ők keresik, fölisvették egymással a kapcsolatot, és folytatják azt a diskurzust, amivel elmondják egymásnak a példájukat, tapasztalataikat, úgyhogy ez örömteinek gondolom, hiszen a frissen megválasztott polgármestereknek nyilván nincsenek gyakorlati tapasztalataik a polgármesteri hivatal vezetését illetően, vagy épp a projektmenedzselést illetően.
És hogyha a teljes képet akarunk adni, akkor bizony kell beszélni a nehézségekről is. Nyilván ezt is feltérképezik, hiszen ezek a jövő megoldandó feladatai, vagy akár fejlesztési célok. Milyen nehézségekkel szembesülnek ebben a térségben?
Hát Covid-járvány, majd utána ugye az orosz-ukrán háború, az nyilvánvalóan egy nagyon komoly gazdasági visszaesés hozott, nem csak Magyarországon, hanem a Európa sok országában. Arról nem is beszélve, hogy a háború unió általi finanszírozása, illetve azok a szankciók teljesen eredménytelenek, olyan versenyhátrányba hozzák az Európában működő cégeket, amelyik nagyon súlyosan kihat a magyar gazdasági viszonyokra is, hiszen Magyarországra elsősorban ugye a járműiparhoz tartozó beruházások vannak, ezek Németországhoz, Franciaországhoz, tehát az európai autógyártáshoz vannak, ha úgy tetszik, bizonyos értelemben kötődve, és az ottani visszaesés az nyilvánvalóan szükségszerűen érezteti hatását itt is. Ez még csak úgy még most csak beszivárok, de éppen ma hallottam, hogy egy-egy álláshelyre bizony most több tizen jelentkeznek, ami azt mutatja, hogy itt bizonyos értelmű gazdasági hanyatlás indult meg. Ugye az egyébként iparosodott, és az országos átlaghoz képest is jó teljesítmény mutató Heves vármegyében is. Tehát ezekkel majd számot kell vetnünk. Azt gondolom, hogy a miniszterelnök úr optimizmusa nem alaptalan. Azt bizonyosan meg lehet ítélni, hogy azok a hatalmas beruházások, amik az elmúlt két évben kezdődtek meg, és mondjuk a jövő évben már részben folytatódnak, tehát maga az építésük is ugye jótékony hatással van a GDP-re, de várhatóan üzembe is fognak állni. Ezek önmagában hozhatnak magukkal egy két százalékos GDP növekedést, ezért mondhatja a miniszterelnök úr, hogy jövőre egy 3,5%-os gazdasági növekedés elérhető. Na most, hogyha ehhez ugye a kormánynak a gazdaságpolitikai célkitűzései megvalósulnak, amit most már ugye itt minnyáján ismerünk, és gyakorlatilag ebben kéri is a kormányzat, hogy mondjanak az állampolgárok véleményt. Jelesül ide itt a gazdasági teljesítménye alapuló markáns bérfejlesztés, illetőleg a magyar kis- és középvállalkozásoknak a segítése a Demjén Sándorról elnevezett terv keretében, aminek az a lényege, hogy nagyon komoly tőkejutatást kapnak ezek a vállalatok, amik egyébként a magyar cégeknek a 90%-át teszik ki, és markánsan, tehát markánsan hozzájárulnak a GDP-hez is, és ezek döntően magyar tulajdonlású, magyar embereket foglalkoztatnak. A cél nem kétséges, tehát a gyengéket erősíteni, az erőseket pedig olyan pozícióba hozni, hogy a külpiacra is akár be tudjanak lépni, aminek nyilvánvalóan többszörös hozadéka van, hiszen a magyar gazdaság a ásványkincsekben való, hogy olyan hiátusa miatt szükségszerűen exportorientált, és a nem mindegy, hogy milyen energia áron jutunk ugye energiához, gondolok itt a földgázra, a kőolajra, villamosenergiára, és nem mindegy, hogy milyen áron jutunk alapanyagokhoz.
És ugye fontos, hogy a társadalom reflexióit is ismerik a döntéshozók. Ennek van egy, ha úgy tetszik, már jó bevált eszköze, ez a nemzeti konzultáció. Elindult egy ilyen folyamat. Mi a jelentősége ennek, és milyen tárgykörökre igyekeznek rávilágítani, rákérdezni?
Én azt gondolom, hogy akik már, hogy úgy mondjam, több évtizedet leéltünk, azok tudjuk, hogy a polgári kormány az időről időre az állampolgárok véleményét kéri, fontos, ha úgy tetszik, sorsfordító döntések meghozatala előtt. És ez így van jól, én nem is tudom, nem is értem, hogy a Európában miért számít ez unikálisnak, hiszen az ember eleve azt gondolja, hogy a politikai vezetőknek a választópolgárokkal folyamatos kapcsolatot kell tartani, és ahhoz az ő véleményüket figyelembe véve kell a döntéseket meghozni. Most ezek a döntések biztos vagyok benne, hogy sorsfordítóak. Jelesül ugye ez a úgynevezett gazdasági semlegességnek a kérdésköréhez tartoznak ezek a kérdések. Másrésztről pedig az előbb említett kormányzati gazdaságpolitikai célok megvalósításához, tehát a kis- és középvállalkozásoknak a erősítése, a családpolitikának a további erősítése, ami részben a lakhatásnak a feltételeihez kötődik, és ebben egészen új tereket nyit a kormányzat, tehát beleértve, hogy a cégeket adókedvezményben részesíti, ha a alkalmazottaikat ugye segítik a lakhatásukban, a életidéjében, illetőleg azt mondom, a szép kártyára utalhatnak, vagy egyfajta kafetériát adhatnak a lakásbéletekhez, a fiatalokat pedig gyakorlatilag olyan a lakhatáshoz kapcsolódó egyéb támogatási formákat talál a kormányzat, ami a rezsiköltségek védelmének a megtartása mellett a lakbérekhez való hozzájutást is segíti, akár új lakások, kollégiumok ennek a létesítésével.
És tulajdonképpen most is a nemzeti konzultációnak az a célja, hogy a 4 évente adott legitimációt egy ilyen időközi formában és egy speciális témában megerősítse, adott esetben felhatalmazást adjon, hogy mondjuk globális döntési szintereken egy bizonyos álláspontot képviseljen a mondjuk akár a miniszterelnök, vagy akár a miniszteri szinteken.
Tökéletesen jó a meglátás valóban, tehát kimondhatjuk, tehát gyakorlatilag az Európai Unióhoz való tartozásunk kapcsán szükségszerűen elválnak tőlünk olyan direktívákat, amit csak úgy tudunk kivédeni, illetőleg úgy tudunk vele szemben érveket felhozni, ha fel tudjuk mutatni, hogy a magyar választópolgárok nem erre adnak felhatalmazást a kormányzatnak. Egyébként még annyit ezekhez a gazdaságpolitikai intézkedésekhez, hogy úgy tűnik, bár most itt éppen a Szent István Rádióban mondom ezt, ahol is ugye mi tudjuk azt, hogy a gyermekáldás, és akkor ha ad ugye az is jó Isten gyermeket, akkor ad hozzá majd ugye, hogy úgymond táplálékot is. Mégis a mai korban azt látják a szakemberek, a szakpolitikusok, hogy bizony a gyermekvállalási kedve komoly kihatással van a gazdasági prosperitás, vagy éppen a recessziós érzés, ezek lelki tényezők, illetőleg a lakhatásnak a kérdése. Tehát itt a mai korban bizony magasabbak a mércék, tehát ezt a családpolitikát közvetve is szolgálja a gazdaságpolitikához tartozó intézkedéscsomag, meg a lakhatáshoz tartozó intézkedéscsomag. Kérem ezúton is a minden rádió hallgatót, hogy mondjon véleményt a nemzeti konzultáció kapcsán, juttassa vissza ezeket a híveket december 20-ig a kormányzat felé.
Kedves hallgatóink, dr. Pajtók Gáborral, Eger és térsége országgyűlési képviselőjével beszélgettünk az elmúlt percekben. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Karkus István és Tompos Péter, valamint a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend, a magány és az imádság hármasságáról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Fölment egy hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Késő estig maradt ott egymagában. Szent Máté evangéliumának 14. fejezet 23. verse. Tisztelt rádióhallgatók! Papságra készülésünk folyamán az Egri Érseki Papnevelő Intézetben, röviden a szemináriumban, többször volt úgynevezett rekollekciós nap. Ezt a rekollekciót mindig szombati napokon tartották. Egy alkalommal olyan elmélkedést hozott az egyik lelkiatya számunkra, kispapok számára, amely nagyon megragadott, és most különösen, amikor Robert Sara bíboros úr is a zaj diktatúrájáról beszél, és ezért mint egy ellensúlyként a Csönd ereje című könyvet megírta, és nagyon sokat beszél a csönd gyógyító erejéről, nagyon fontos és időszerű, amit most a tisztelt rádióhallgatókkal szeretnék megosztani. A csendben kimeríthetetlen titok van elrejtve. A csend összegyűjti a szétzilált szellemi erőket. A csend gyógyítja a szüntelen lárma fáradtságát. A csend elcsendesíti a belső nyugtalanságot. A csend fölemel a belső összeszedettségre. A csend finomítja a belső hallást és figyelmet. A csendben tárul föl a szeretet rendező ereje. A csendben találhatom meg szétszortságban elpazarolt énemet. A csend égboltján ragyognak föl az igazság csillagai. A csendben tárul föl a teremtés mindig új csodája. A csendben nyeri vissza a létezés a maga titokzatos komolyságát. A csendben minden átalakul, a közönséges dolgok teremtményekké válnak. A csendben a legegyszerűbb létezés is ünnepi örömöt sugároz. A csend mutatja meg az élet titokzatos méltóságát. A csend látszólag néma, de telve van a teremtés szent énekével. A csend a létezés hangtalan éneke. A csend mutatja meg a láthatatlan teremtő elrejtett arcát. A csendben fakadnak föl saját létemnek rejtett forrásai. A csendben találom meg azonosságomat a teremtés rendjében. A csend ráhangol, ránevel az imádságra. A csend és a magány elvezet a teremtő szeretet jelenlétébe. A csendben találkozhatom a szeretet titkának mélységeivel. A csend bevezet a belső csend templomába, ahol az éltető lélek lakik. A csend maga ajándék, az ihlető szent lélek időtlen pillanata. A csend a megváltó ajándéka, aki maga is szerette a magányt és a csendet. A csend és az imádság a személy fejlődéséhez, a bensőségesedéshez nélkülözhetetlen. A csendből forrásozik az igaz beszéd ereje és tiszta csengése. A csend élteti az éneklés csodálatos szépségét. Minden csend titokzatos kapcsolatban van a templomok megváltott csendjével. A legnagyobb és legtisztább csend a megváltó szeretet jelenléte. Jézus szeretetéből gyógyító csend sugárzik, mely elrendez, megnyugtat, feloldja a félelmet, bizalmat ébreszt, megpihentet, és az életnek távlatott reménységet, lelkesedést és örömet ajándékoz. A csend tanít meg hallgatni, várakozni, beszélni, csodálkozni, imádkozni, énekelni, szemlélődni. A csend és az imádság elválaszthatatlan. Minden igazi imádság csenddel kezdődik. A csend megtisztítja a belső látást, szemlélődésre nevel. A csend a megváltott élet csodálatos ajándéka. Thank you.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,1,